Elérkeztünk a hetedik levélhez, sorozatunkban, vagyis az utolsóhoz. Laodicei gyülekezet angyalának írt levél. És ahhoz, hogy ezt a levelet is mélyebben tudjuk értelmezni, szükségünk van néhány háttérinformációra, ami segít minket abban, hogy jól értsük, amit az Úr Jézus mond, és amit János leírt ennek a gyülekezetnek. Először is Laodicea városáról pár szót. Történelmi adatokat mondok, nem sokat, nem akarlak fárasztani benneteket ezzel, de fontos. 261 és 246 között, Krisztus előtt, időszámításunk előtt, második Antiókusz Szíria király alapította ezt a várost, és a feleségéről nevezte el, Laodikéről. Szír és zsidó lakosokat telepített oda. A város két termékeny völgy között helyezkedett el egy dombtetőn, tehát egy megerősített város volt. A Krisztus előtt 190-ben a római birodalom átvette a város feletti irányítást, és onnantól kezdve indult el igazán a fejlődése a városnak. A kereskedelmi csomóponttá vált, és hatalmas, gazdag és nagy kiterjedésű városra fejlődött. Csak hogy néhány adatot is erről mondjak, abban az időben, képzeljük el ezt, körülbelül 2100 évvel ezelőtt olyan stadionja volt, vagy arénája volt a városnak, amely 60 ezer embert tudott befogadni. Nemrég épült fel Budapesten a Puskás Aréna 64 ezer ülőhelyjel. Hát akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen méretek voltak azok. Tehát ma alig, hogy építenek ilyen arénákat, mint akkor. Négy piactere volt. Általában egy normál római városnak egy piactere volt. Ennek a városnak négy volt. És körülbelül 4400 üzlet, biznisz működött a városban. A városról tudni kell még azt is, hogy nagyon gazdag volt, amiatt is, mert bankok működtek, tehát abban az időben is voltak már bankok. Nagy aranytartaléka volt a városnak, és aféle ilyen kis Wall Street volt, vagy kis Svájc, ahol a római nemesek, arisztokraták tartották a megtakarításaikat, meg a római katonatisztek. És azért tették ezt, mert egy biztonságos város volt, több légió katonai csapat vette körül a várost, és táborozott a városon kívül. Úgyhogy egy megerősített város volt. Amit még lehet tudni róluk, hogy a város környékén működő farmokon, mert nagyon termékeny két völgy között volt ez a város, azokon a farmokon tenyésztettek egy különleges bárányfajtát. Szoktuk mondani mai napig, hogy a fekete bárány, amely kilóg a sorból. Na most igazából fekete bárány nyájakat tenyésztettek ott. És ezeknek a gyapjúja nagyon értékes volt. Ezekből a gyapjukból készítettek fekete kelmét, ami az egész római birodalomban egy keresett árucikk volt. És mondhatni azt, hogy nem csak, hogy a kelmét gyártották ott, hanem igazából a városban működött egy divatipar, egy ruházati ipar. Ha akartál jó öltözetet venni magadnak, úgy, mint ma Párizsban a Diornál, vagy a nem is tudom, a Prádánál, vagy ahol gyártják ezeket a szép ruhákat, pontosan úgy akkor Laodiceába kellett menni, vagy Laodiceából kellett hozatni magadnak szép ruhákat. Mert ott volt a minőségi öltözködésnek a központja. És még egy dolog, ami jellemző volt a városra, és ismert volt a város róla, ez pedig egy laboratórium, vagy iskola is egyben, egyetemi hely, ahol kidolgoztak egy szemgyógyító kenőcsöt, ami híres volt az egész világon. Bizonyos szembetegségekre abszolút hatékony volt. És erről mindenki tudott a római birodalomban. Tehát erről volt ismert Laodicea. Azért mondom el ezt, mert az Úr Jézus kapcsolódik a mondani valójában ezekhez az ismert jellegzetességekhez, amik a várossal kapcsolatosak voltak. Ebben a városban tehát létezett egy keresztény gyülekezet, és Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levél 4. részében említést tesz róla. Amikor azt mondja, akkor azt írja a Kolossé belieknek, hogy kérlek benneteket, hogy ezt a levelet, amit nektek küldtem, olvastassék fel Laodiceában is. És a Laodiceába írt, küldött levelemet pedig ti is olvassátok fel itt Kolosséban. Nem találják sehol a Laodiceához intézett levelét Pálnak, az elveszett, de a Kolossébeliekhez írt levelet, igenis, a laodiceaiak is megismerhették annak a tartalmát. És három név is előfordul a Kolossé 4.12-17 szakaszban, amely köthető Laodiceához, a laodiceai gyülekezethez. Az egyik Epafrász, a másik Nimfa, és a harmadik pedig Archipos. A legtöbb biblia kutató, akik ezzel foglalkoztak behatóbban, úgy gondolják, hogy Archipos, akinek azt üzeni Pál apostol, hogy mondjátok meg Archiposnak, hogy az Úr, amire elhívta az Úr, hogy tegye meg. Úgy gondolják, hogy Archipos volt a laodiceai gyülekezetnek a pásztora. Az Úr Jézus tehát bemutatkozik a laodiceai gyülekezetnek, és a bemutatkozás is nagyon beszédes és fontos, és ebből is tanulhatunk. Azt mondja, hogy tehát ezt mondja az, amen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének a kezdete. Ezt mondja az amen. Az amen bemutatkozás, Jézus magára veszi, hogy ő az amen. Amen, tudjuk, mit jelent, úgy legyen. Ezt jelenti. Tehát én vagyok az, akit úgy hívnak, úgy legyen. Ami azt jelenti, hogy minden, amit mondok, 100%-ig úgy van. És nálam van az utolsó szó minden kérdésben. Én mondom ki az amen-t, hogy valami úgy legyen, vagy ne legyen úgy. Az Úr Jézus ezzel a tekintéllyel mutatkozik be a laodiceaiaknak. És tovább így folytatja, hogy én vagyok a hű és igaz tanú. Az egyetlen, aki ragaszkodik az igazsághoz, akármi áron is, még akkor is, hogyha abba bele kell halni. Jézus belehalt abba, hogy az igazságról tanúskodott. Őt megölték az igazságért. És Jézus így mutatkozik be a laodiceaiaknak, hogy az szól hozzátok, aki belehalt abba, hogy ragaszkodott az igazsághoz. És így ilyen minőségemben szólok hozzátok. Én vállalom az igazságot minden áron. Hozzánk is ez az Úr szól ma reggel. Aki vállalta az igazságot minden áron. És igazságot szól, amikor int, amikor fed, amikor felfed dolgokat az életünkben, vagy akár a gyülekezeti életünkkel kapcsolatban is, az igazságot mondja. És az igazság néha fáj, de hogyha mi ő belőle vagyunk, és az ő lelkéből merítettünk, akkor ez a fájdalom, ezt tudjuk, hogy gyógyít is. Mert olyan, mint az orvosnak a szikéje, amely ott vág, ahova kell, ahol kell, és azt távolítja el a beteg testből, amit kell. Ez fájdalommal jár, de gyógyító fájdalom. Isten teremtésének a kezdete, ez a harmadik bemutatkozás, vagyis a bemutatkozásnak a harmadik része. Ezzel azt fejezi ki az Úr Jézus, amit tudunk, a Biblia első oldalaitól kezdve, hogy ő ott volt mindennek a teremtésénél, mindennek a kezdeténél. Pál apostol azt mondja a Kolossi levél első részében, hogy minden ő általa és őreá nézve teremtetett minden, ami van a mennyekben, a földön, mindenütt, és ő minden ő benne áll fenn. Tehát ezzel a három jelzővel jelentkezik be Jézus. Ez a három jelző senki másra nem illik, csak ő rá, az Isten fiára. És így szólítja meg a gyülekezetet. Így szólít meg minket is, hiszen ugyanaz előtt, az Úr előtt állunk, aki előtt a laodiciai gyülekezet állt. A gyülekezet, Jézusnak vannak kifogásai a laodiciai gyülekezettel, nagyon komoly kifogásai. Több, mint amennyit találunk az előző hat levélben. Nézzük meg egy kicsit részletesebben, és lássuk meg, hogy a Szentlélek mit tud ebből a mi szívünkre helyezni, és hozzánk szólni belőle. Először is olyat olvasunk, ami megdöbbent már az első mondatokban. Még egyszer hadd emlékeztesselek benneteket erre a mondatra. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és nem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Ez egy nagyon erős kifejezés, hogy kiköplek a számból. Picit parafrazálva, vagy más szóval megfogalmazva, elkap a hány inger tőletek. Kb. Ezt mondta Jézus ott, mikor rátok nézek. Sem hideg nem vagy, sem hév. Itt is van egy kortörténeti érdekesség, ami megnyitja ezt a gondolatot, és megérteti velünk, mert bár gazdag és nagyon fejlett város volt, nem volt vízük. És Kolosséból, ami egy 30 mérföldre távolságra lévő másik város volt, és ahol hidegvízű források voltak, onnan hozták a vizet, de úgy, hogy kiépítettek úgynevezett akvaduktot. A Római Birodalom nagyon ügyes volt ebben. Képzeljétek el, hogy már a Római Birodalom idején, abban a fejlett korszakban, amelyben akkor voltak Krisztus korában, vagy Krisztus utáni korban, volt a házaknál bevezetve a víz. Tehát volt folyó víz a házakban, ami folyt konyhában, vagy a medencében a gazdagabbaknál. És ezeken az akvaduktokon hozták a forrásvizet, a hideg forrásvizet, vezették el a városig. És ugyanakkor Hierápolisban, amely ellenkező irányban kb. Ugyanolyan távolságra volt, onnan pedig hozták, vezették a vizet Laodiciába, a forró vizet, mert ott forró termálforrások voltak. Mind a két irányból jött a víz. De a hideg forrásvíz, ivóvíz, mire megérkezett Laodiciába, megmelegedett. Nem tudták megoldani a hűtését, mert azokon a magas vezetékeken érte a nap. Ugyanígy a forró vizet, ahogy vezették Laodiciába, elhűlt, mire megérkezett. És Laodiciába az ivóvíz is langyos volt, a fürdővíz is langyos volt. És Jézus veszi ezt a képet, és azt mondja, hogy pontosan úgy, ahogy a nálatok az ivóvíz meg a fürdővíz langyossá válik, mire megérkezik hozzátok, ugyanolyan langyosak vagytok ti is lelkileg. És én ezt nem. És ezt általában úgy, ahogy kezdik inni a vizet, és langyos, kiköpik, én is kiköplek a számból. Miről beszél itt az Úr Jézus? Arról a fásultságról, lelki fásultságról, amelyben volt a gyülekezet. Nem tudta körülni semminek. Nem tudta őket Isten ígéje lelkesíteni, nem tudta őket az Úr iránti tisztelet, hódolat, nem tudta őket magával ragadni. Istennek való szolgálat, nem tudta őket fellelkesíteni. Egy fásultság volt a gyülekezet életében. És az Úr Jézus azt mondja, hogy én úgy szeretném, ha forró lennél, vagy hideg. Hideg, hogy felüdíts, forró, hogy mások gyógyuljanak. De nem vagy egyik sem. Sem nem felüdít valakit a te életed, a te szolgálatod, mint gyülekezet, sem nem gyógyít, hanem úgy önmagáért létezővé váltál, lágymeleggé, és ezért nem vagy hatékony. A fásultságról, a lelki fásultságról az Úr Jézus beszél a Lukács 7-ben, a 31-től 34-ig terjedő szakaszban, amikor azt mondja, hogy ez a nemzedék olyan, mint azok a gyerekek, akik az utca sarkon állnak, és azt mondják egymásnak, hogy sípoltunk és nem táncoltatok, síralmast énekeltünk és nem sírtatok. Mert a lelki érzéketlenség állapotába kerültek az Úr Jézus korában is, és nem tudtak lelkesedni semmiért, nem mozgatta őket meg semmi. Nagyon rossz úgy élni a gyülekezeti életet és a lelki életet, saját lelki életedet, hogy nem tud már semmi megrendíteni. Nem tud semmi úgy hatással lenni rád, hogy sírj, vagy igazán felszabadultan örülj. És az Úr Jézus ezt elítéli. És gondolkoztam ezen, hogy csak ugyan a mi Urunk Jézus olyan szenvedéllyel és olyan odaadással szolgált felénk, hogy a Gecsemáné kertben azon az éjszakán vért ízadt értünk. És úgy imádkozott, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ott igazán volt szenvedély. Olyan szenvedély volt, ami őt egészen a keresztig elvitte. És belehalt abba, hogy szenvedélyesen szeretett minket. Mi, akik követjük őt, mi vajon miért tudunk lelkesedni igazán? Mi az, ami lelkesít? Az, ami lelkesítenie kellene minket, éppen Jézus. Éppen ami megváltunk. Őt követjük, őt szolgáljuk, és egyedül ő méltó arra, hogy lelkesedjünk érte. Sokszor lelkesedünk olyan dolgokért, amikben nincsen semmi érték. Vannak, akik lelkesednek politikusokért, mások lelkesednek sportolókért, hírességekért. Tapsolják őket, örülnek nekik, újongnak értük, szurkolnak nekik. Testvérek, a mi Jézusunk a legnagyobb bajnok, a legnagyobb híresség és a leghatalmasabb vezér. Nem látom, hogy újongnánk nagyon érte. Újongjunk érte, szabaduljunk fel arra, és ne szégyeljük egymástól sem, hogy mi az övéi vagyunk, és örvendezünk ő benne, és gyönyörködünk ő benne, és szeretjük őt, és mondjuk ki azt bátran és örömmel, hogy odaadom életemet neked. Vedd és tégy, amit akarsz vele. Legyen úgy, ahogy te akarod. Én téged akarlak követni. Minden áron. Hiányzott ez a fajta odaadás. Hiányzott ez a fajta átélése annak, hogy kicsoda Jézus az életemben, Laodiceában hiányzott. Olyanok voltak, mint a pulicka, lágymelegek. És hiányzik ez sokszor belőlünk is. De ne hiányozzon, mert azért lett felolvasva ez az ige ma reggel, hogy lelkesedjünk Jézusért. Mi volt ennek a fásultságnak az oka? Nézzük meg, a 17. versben van megfogalmazva. Jézus mondja meg nekik. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Az ő fásultságuknak az oka az önelégültség volt. Önelégült emberek voltak. Volt pénzük, gazdagok voltak, mert gazdag volt a város. szép ruhákban öltözködtek, szép lakásokban laktak, jól éltek. Ha betegek voltak, akkor a legjobb orvosok álltak rendelkezésre, tudományos módon gyógyították őket már akkor, és ezért azt mondják, nincs szükségünk semmire. Istenre sem. Ez a mondat, hogy nincs szükségünk semmire, ez elhangzik az Ószövetségben is. Tudjátok, kinek a szájából hangzik el? Dávid szájából. Úgy kezdődik a 23. Zsoltár, az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire. De mennyire másképp hangzik ez a mondat Dávid szájából, azzal a kiegészítéssel, hogy az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire. A laodiceaiak azt mondják, van aranyunk, van ruhánk, van orvosunk, van mindenünk, nincs szükségünk semmire. Dávid azt mondja, van egy Isten fölöttem, aki szeret engem, nincs szükségem semmire. Szóval itt a probléma, hogy a fásultságot mindig a jólét okozza, a jólétben való bizakodás, a jólétre való ráhangolódás. Mindenem megvan, mintha valami bajom van, mindig tudom, hova nyúljak. Ja, ha probléma van anyagiakban, akkor tudom, hogy hova menjek. Van bankárismerősöm meg, vannak kapcsolataim, stb. Ha beteg vagyok, tudom, hova menjek. Jó orvosismerőseim vannak. Ha meg akarok szépen jelenni egy helyen, hát tudom, még boltba kell megvenni a legszebb ruhát. Vagy efféle. Szóval a mai társadalmunk nem különb a laodiceai társadalomnál, és azt mondanám, hogy a mai gyülekezet nem különb az akkori gyülekezetnél. Mert önelégültekké váltak, nem volt szükségük Jézusra. És ez egy nagyon szomorú állapot, Jézus leleplezi ezt, és elmondja, hogy tovább a 17. vers második szakaszában, hogy a gyülekezetnek egyfajta hamis önismerete is kiváltotta ezt az önelégültséget. Önmagát csalta meg a gyülekezet ezzel a gondolkodással. Mert azt olvasuk a 17. versben, hogy nem tudod, de nem tudod, mondja Jézus, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Szóval miközben önelégült vagy, egy hamis öncsalásban élsz, és nem tudod magadról, hogy nézel ki lelkileg. Nem tudod, hogy mennyire kiszolgáltatott vagy lelkileg. Azt olvassuk tehát, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. És ezekkel a jelzőkkel Jézus pontosan arra utal, ami jellemző volt a városra, és jellemző volt a gyülekezetre is. Nyomorult vagy, vagyis nyomorult és szegény. Nem voltak szegények fizikailag, de lelkileg igen. Nem voltak vakok fizikailag. Sőt, ha bajuk lett volna a szemükkel, akkor lett volna gyógyszerrel. Nem, lelkileg voltak vakok. És szánalmasak is. Nem voltak egyébként szánalomra méltók fizikailag, emberileg. Nem voltak öltözetlen koldusok, mert azok a szánalomra méltók. Jól öltözött emberek voltak. De lelkileg teljesen szánalmasak voltak. Jézus tanácsolja őket, és azt mondja nekik, tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. És ezzel a három felajánlással Jézus pontosan arra a három dologra utal vissza, amiben ők úgy gondolták, hogy rendben vannak. Tehát nálunk van arany, vannak öltözeteink, és van szemgyógyító ír. Úgyhogy nincs szükségünk semmire. Jézus azt mondja, hogy nem, te tőlem védj, tűzben megpróbált aranyat. A tűzben megpróbált arany a Bibliában a hit, a kipróbált hit. Nem volt kipróbált hitük, csak egy elméleti hitük. Védj tőlem igazi tűzben megpróbált aranyat, hogy igazán gazdag légy. Az a gazdag ember, aki lelkileg hisz, és nem csak elméleti hite van, hanem gyakorlati hite. És azt mondja tovább, hogy és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék mezítelenséged rúdsága. A mennyországnak a divat színe, úgy mondanám, nem a fekete, hanem a fehér. És a fehér ruha az a szentek cselekedetei. Az megigazulásnak a ruhája, amiért Jézus Krisztus meghalt a kereszten. És azt mondja az Úr Jézus maga, hogy ezt én adom, ezt a fehér ruhát. Tehát ti fekete ruhákba szerettek járni, mert az a divat most, meg nálatok tenyésztik azt az állatot, amelynek a gyapjújából készítek azt a kiváló kelmét, ami annyira híres, de én nem ilyen ruhát akarok rátok adni, hanem a fehér ruhát. És ezt tőlem kapjátok. Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyetek. És szemgyógyító írt, ha már szemgyógyító írról van szó, és annyira híresek vagytok a szemgyógyító írról, akkor azt ajánlom, hogy tőlem vegyetek ilyen gyógyírt a szemetekre, mert a szellemi vakság, amiben vagytok, az nem gyógyítható azzal a gyógyírral, ami Laodiciában vásárolható, hanem az csak tőlem kapható. És a szellemi vakság az rosszabb, mint a fizikai vakság. Jézus tanácsai ezek. És érdekes, hogy Jézus itt a többi levélben, amikor int, akkor a felszólító módban teszi ezt, parancsként hangzanak ezek az intések. Itt Jézus azt mondja, hogy tanácsolom. Én ezt tanácsolom nektek. És tudjátok, hogy a tanácsadó az mindig egy kicsit kívülálló harmadik félként működik. A mi világunkban is vannak tanácsadói cégek, vannak konzultáns cégek, akikhez, ha valakik nem tudják, hogy menjenek előre a cégükkel, akkor felkérnek egy ilyen tanácsadó céget, hogy mondja el nekik, hogy mi a baj, nézze át a dolgokat. Jézus kikerült a gyülekezetnek a mainstreamjéből, és egy ilyen külső tanácsadó lett számukra. És ez onnan derül ki, hogy a 20. versben azt mondja az ige, hogy én már az ajtó előtt állok, és zörgetek, tehát kint vagyok. Nem vagyok bent köztetek, és nem parancsolhatok, pedig én vagyok a gyülekezet ura. Már nem mondhatom meg nektek tekintéllyel, mint az egyház fejek, aki Krisztus, hogy mi legyen, hanem kint vagyok, és zörgetek az ajtónál. És ha beengedtek, akkor beszélhetünk, de innen kintről is azt tanácsolom nektek, hogy vegyetek szemgyógyítóit, vegyetek, hadd adjak én nektek ruhát, fehér ruhát, és és a tűzben megpróbált aranyat. A legszebb talán a levélben, és ez az utolsó gondolat, hogy az Úr Jézus nem mond le a laodiciai gyülekezetről, hanem miközben ők azt mondják, hogy nincs szükségünk semmire, és gyakorlatilag már úgy kizárták. Isten is ott van valahol a fejükben, a gondolataikban, de megvannak nélküle. Miközben egy egész gyülekezet így gondolkodik, és így viselkedik, és Jézus kívülről zörget a gyülekezet ajtaján, látjuk azt, hogy Jézus nem mond le róluk. Foglalkozik velük. folyamatosan próbál velük beszélni. Azt mondja, hogy kint állok, itt várok, zörgetek, hát ha beengedtek. Mert szeretnék ismét abba a pozícióba kerülni, amely megillet azok életében, akikért meghaltam, az életemet adtam. Ezzel az Úr Jézus esélyt ad nekik. Azt látjuk, hogy Jézus nagyon nehezen rázható le. Annyira szeret minket, hogy nem tágít. Még akkor is, hogyha vannak olyan időszakok, amikor negligáljuk őt, és kizárjuk őt a gondolatainkból, a terveinkből, a döntéseinkből, Jézus még mindig vár ránk. Mert hosszú tűrő, és a kegyelme nagy. Ezért. És ebben a szeretetében gondol ránk, és vár ránk. Egy érdekességet hadd mondjak el befejezésül, akkor a laodiceai gyülekezetről. Laodiceai gyülekezet nézett ki a legrosszabban a hét közül. A lelkileg legcsúszottabb gyülekezet volt. De eltelt bizonyos idő, persze hosszú idő, 166-ban Krisztus után volt a gyülekezetben egy Szagáris nevű testvér, aki lelkileg megújult, és mártír halált halt a város főterén Jézusért. És onnantól kezdve a gyülekezet kezdett éledni, kezdett lelkesedni az Úrért, kezdett megerősödni. Egy megújulás ment át a gyülekezeten, egy ébredés. Olyannyira, hogy a laodicei gyülekezet egy élő gyülekezetté vált. Krisztus után 363-ban tudunk a laodiceai zsinatról, ahol körvonalazták az új szövetség kánonját, hogy melyik könyvek tartozhatnak az új szövetség Bibliába. Ugye 27 könyv van az új szövetségben, és ott döntötték el püspökök, akik lelkivezetők, akik összejöttek Laodiceába, hogy a Biblia, az új szövetség hány könyvből állhat. Ott zárták le az új szövetségi kánont. És miért érdekes ez az információ? Azért, mert a püspökök aszerint döntötték el, hogy hol tartják a zsinatot, hogy melyik volt a legélőbb gyülekezet a térségben. Melyik volt a leggazdagabb lelkileg, a legerősebb, a legbátrabb, a leglelkesedőbb, a legtüzesebb gyülekezet. És úgy találták, hogy a laodiceai gyülekezetbe megyünk megtartani a zsinatot, a konferenciánkat, mert a testvérek ott a legerősebbek és a legbuzgóbbak. Milyen érdekes ez? Jó néhány a hét levél közül, a hét gyülekezet közül, amelyekhez Jézus levelet intézett, eltűntek a történelemben. Ma már nem léteznek. Már pár száz évvel később sem léteztek. Pedig nem voltak olyan rossz állapotban, mint a laodiceai. De a laodiceai gyülekezet megújult. Mert azt mondja Jézus, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. És én az ajtó előtt állok és zörgetek. És volt, aki kinyitotta az ajtót. És aztán voltak, akik kinyitották az ajtót. És az a gyülekezet megváltozott. Azt hiszem, hogy így működik ma is ez. Hogy amikor kinyitjuk az ajtót, a szívünk ajtaját, mert arról van szó elsősorban, akkor változások következnek be a saját életünkben is, meg a gyülekezetünkében is. Úgyhogy ez a bátorítása ennek a mai tanításnak, ami talán egy kicsit hosszabbra sikeredett, de ez a tanítása. Nyisd meg a szíved ajtaját. Mint gyülekezet, nyissuk meg az ajtót Jézus előtt. lelkesedjünk Jézusért. Ne legyünk fásultak, ne engedjünk a fásultságnak. Ne legyünk önelégültek, mert szükségünk van rá mindig. Tőle függünk. Az ő kegyelme rajtunk az, ami megválasztja azt, hogy áldottak vagyunk, vagy nyomorultak vagyunk. Önelégültek, vakok lelkileg, vagy pedig világosan látók. Igen, legyünk egy élő gyülekezet. Függetlenül attól, hogy milyen létszámmal bírunk, legyünk egy élő, ragaszkodó, Jézust követő közösség. Amen. Amen.